Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. És már is itt van velünk jól ismert történészünk, dr. Kovács őstanár úr, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának közszolgálati docense. Szép jó reggelt kívánunk.
És te hoztál Mária rádióba.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
És a mai beszélgetésünknek az a témája, hogy hát szerintem legtöbben az egri csillagokból tudunk a leginkább a janicsárokról, de az ő történetük ma napra pontosan 200 éve Isztambulban, hát elég tragikus véget ért, elég elképesztőnek érzem azt, hogy egy állam a saját katonáit hát egyszerre lemészároltatja, és így számolták föl a janicsároknak a seregét. Ezt nagyon-nagyon gondosan megszervezte II. Mahmud szultán, ezt a mészárlást. Miért érezték ennek szükségét? Hogy nem volt erre valami civilizáltabb mód? Hogyan készültek erre föl? Hogyan hajtották végre? Mi lett ennek az eredménye?
Hát csak nem 200 éven át tulajdonképpen a török, vagy oszmán török birodalomnak a valódi urai, mondhatjuk így, a janicsárok voltak. És a janicsárság minden olyan reformnak értelemszerűen ellenállt, amelyik az ő hatalmi pozícióit akadályozta volna. Ebből kifolyólag más eszközökkel nem nagyon lehetett velük leszámolni, és más szultánok is tettek ugye erre kísérleteket a korábbi időszakban, fölismervén azt, hogy egyébként a folyamatosan duzzadó létszámú janicsár haderő, hát harcértékét jelentősen elveszítette, és azon kívül, hogy hát fegyelmezetlen, hatalmaskodó, megbízhatatlan, lázadásra kész és államilag fizetett, mindezért állami fizetést kapó embertömeget, hát nincs nagyon értelme fenntartani, ennek ellenére ugye nem tudtak velük leszámolni pont emiatt, mert ugye ők voltak az elit alakulatnak nevezett bármi, illetve a birodalmon belül, ugye Konstantinápolyban laktak, tehát Isztambulban laktak, ott vannak a legfontosabb várakban, ott vannak a legfontosabb helyőrségekben, tehát nem lehetett őket olyan egyszerűen kifüstölni, és a szultánok ugye próbálkoztak, tehát de nem tudták ugye ezt megoldani, tehát nagyon sokszor fordult az elő, hogy a korábbi szultánt egyik napra másikra elkergették, megölték a lázadó csapatok, tehát volt olyan szultán, akit felakasztottak egész egyszerűen, tehát de csak a legnagyobb ritokban. Nagyon konspiratív módon lehetett ugye ezt megszervezni, és második Mahmud volt az, akinek ez sikerült. Hozzáteszem, hogy eddigre már a közvélemény, a lakosság, az átlag török birodalmi lakosság támogatását is totálisan elvesztették a janicsárok, pont emiatt, ahogy viselkedtek az átlagemberrel. Tehát addigra már nem csak a ellenfél, vagy az ellenség rettegett tőlük, hanem a hazai lakosság is rettegett tőlük. Tehát ezért máshogy ezt nem lehetett megoldani, és második Mahmud nagyon ügyes politikával gyakorlatilag éveken át tűrte azt, hogy ezek továbbra is ilyen törvénytelen dolgokat csinálnak, de közben a legnagyobb titokban ázsiai hadsereget hozatott Európába, és 14 ezer tüzért összpontosított a városban, mármint Isztambulban, és egész egyszerűen, amikor parancsot adott ugye erre az egész akcióra, akkor a janicsárok hiába próbáltak kimenekülni a kaszárnyáikból, a janicsárokat ágyuk vették körbe és fogadták, és ezek után ugye a janicsárok visszamenekültek a kaszárnyájukba, és ott pedig halomra lőtték őket ezekkel az ágyukkal, tehát máshogy nem tehetett őket eltávolítani ebből a rendszerből. Nagyjából 20 ezer janicsár hevert a főváros utcáin és a felgyújtott kaszárnyákba, és aztán vidéken is megtörtént ugye ezen alakulatoknak a felszámolása.
Ugye a janicsár azt jelenti, hogy új sereg eredendően, tehát hogy valamikor azért ők tényleg hát nagyon harcra kész elit alakulat voltak, hogy kezdődött? Mikor voltak ők új sereg, vagy miért volt akkor rájuk szükségük? És hát ugye arról is olvasunk sokat, hogy hát a meghódított területekről nem török gyerekeket is szívesen neveltek Jani Csárnak.
Ez így van, hát a 14. század második felében egy első Murád hozza létre 1170-es évek tájékán az első janicsár alakulatokat. Ez eredetileg egy 1000 fős testőrség volt, amit állítottak össze, és tulajdonképpen ugye ez az az időszaka még az oszmán-török birodalomban, amikor ugye föl kell bontani a régi oszmán-török törzsi nemzetségi viszonyokat, és az uralkodónak a saját támaszát kell megteremteni, ami hát nyilván a régi családokból jóval nehezebb lett volna, hiszen azokkal hát egyivásúak voltak az ősök. Na most ahhoz, hogy ezt a despotikus uralmat a szultán meg tudja magának, ki tudja magának építeni, hát hozzá feltétlen hűséggel rendelkező emberekre volt szükség. Erre találják ki ezt az egész rendszert, hogy az oszmán birodalomban lényegében a volt rabszolgákból emelkedik föl mindenféle vezető réteg, tehát a tisztviselők és a janicsárok is ugye ebbe a kategóriába fognak tartozni. Tehát így fog ez ugye megtörténni. Eredetileg ugye az ötödadóból, tehát a hadizsákmányból az uralkodónak járó törvényes részből származó fiatal foglyokat kezdtek el kiképezni, aztán rátértek a birodalmi keresztény alattvalók, még hajlítható korban lévő, általában 10-20 éves, fontos nőtlen fiúgyermekeinek adóban történő összeszedésére, ugye ezt nevezték ugye depsírmének, akiket ugye aztán a szultán fiaivá, parancsainak vakon engedelmeskedő testőreivé, rendfenntartókká fognak kinevelni. Viszonylag jól ismerjük a janicsárok törvényei alapján azt, hogy ez hogyan működhetett. Tehát eleve volt ugye három kategória, ugye hát akiket a úgymond a legszebbek voltak, vagy a legjobb képűbbek, vagy a legmagasabbak, ugye őket magához az udvarhoz irányították. Aztán a második csoportot a palotakertekhez vitték, és a harmadik csoport járt a legrosszabbul, mert őket bizony eladták általában egy-két aranyér a környező parasztoknak, akik 5-6-7-8 év alatt törökké nevelték őket, tehát az iszlám hitre nevelték őket, illetve megtanultak törökül, és hát emellett mindenféle munkákra fogták őket. Ugye a janicsároknak nem lehetett családjuk, tehát ez egy időskori, véletlenül az a janicsár, aki túlélt minden háborút, amit bevetették, az valószínűleg magányosan elfelejtve halt meg, tehát azért ez nem volt egy olyan nagyon jó élet, és ahhoz képest nem volt annyira magas a zsoldjuk sem, mint amennyire ezt itt hisztük Európában, hogy ezek nagyon jól fizetettek lettek volna, nem voltak annyira jól fizetettek, de mindenféle törvényen felülálltak cserébe, és hát mindenféle ellátmányt megkaptak. És emellett ugye a janicsár iskolák kiképezték őket a tökéletes fegyelemre, és mindenféle fegyver forgatására, ami a korban ismert volt, amivel ugye ők előnybe kerültek az európaiakkal szemben, hogy nagyjából 100 évvel korábban vezették be ugye a puskáknak a használatát. A probléma az volt, hogy a 17.-18. században is ugyanazokat a puskákat használták, tehát még az európai hadsereg átállt szuronyos fegyverekre, szuronyos lőfegyverekre, a janicsár hadseregekbe sose vezették be. Tehát egy idő után ugye ez nyilván elmaradottságot fog jelenteni, de ennek ellenére ezek volt ez a három csoport, és őket lehetett ugye úgymond kitanítani ebbe, és nagyon érdekes az is, hogy hát meghatározták gyakorlatilag azt, hogy milyen jellegű legyen a beszedett gyerek, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog volt, és például ugye magyar gyerekeket nem szedtek össze, ennek egész egyszerűen az is oka volt, hogy a magyarok szerintük nehezen voltak hajlíthatóak, másrészt ugye Magyarország határterület volt, ahol állandó harc volt, és hát ott amúgy is úgymond elraboltak gyerekeket a háború közben, és azokból azért lettek janicsárok. De nem volt szabad muszlimokat, grúzokat, zsidókat és horvátokat sem összegyűjteni. A bosnyákok voltak egyébként kivételek, mert ők iszlamizált bosnyákok voltak, és muszlim voltuk ellenére is szedtek tőlük, vagy szedték őket össze. Tehát ez is egy kategória volt. De például meg volt szabva az, hogy aki túl magas, azt ne vigyék el, mert az ostoba lesz. Ha jó képű, akkor kivételt tegyenek, mert az jó lesz az ellenség elijesztésére, meg hát jó a szultán környezetében. Az alacsony termetű bajkeverő, az azért nem jó, tehát a közepes termetűeket kellett összeszedni. Szóval volt itt minden, mondom, ami fontos, hogy nős ne legyen, mert ha valaki megházasodott már, akkor aznak már kinyílott a szeme, és aki házas, az nem lehet a szultán szolgája. Iparos családok is mentesültek egyébként. Mert a kézművesek ugye az volt, hogy a rendszer, hogy a kézműves fiúból kézműves lesz, tehát ugye őket is békén hagyták egyébként. Viszont ha valaki eltitkolta, hogy neki van gyereke, van, hogy olyan depsírmekorú fia, azt felakasztották szigbaj nélkül, mármint az apát. Tehát, hogy itt nem volt nagyon kecmec, meg nem lehetett ebből nagyon kibújni.
Igen, ugye az egri csillagokban ugye a Jumurdzsák volt janicsár, illetve hát a Gábor pap, ő azt sejtette, hogy az ő öccsét is janicsárnak vitték, és hát erről van ott egy kis beszélgetés az elején a két szereplő között, hát gondolom ez inkább ilyen akkor irodalmi fikció.
Abszolút, igen.
De azért nagyon életszerű, és utána ez a janicsár sereg, hát valóban trónfosztásokat hajtott végre, és hát belpolitikai tényezővé vált. Hogy tettek akkor ők szert ekkora hatalomra, hogyha ennyire fegyelemre meg engedelmességre nevelték őket?
Tehát tulajdonképpen annak köszönhető volt, hogy a létszámuk ugye folyamatosan növekedett, és mivel ugye a másik, tehát ugye mondok ilyen adatokat, hogy mondjuk, ahogy említettem, ugye 1000 emberről indult, a 15. századra mondjuk olyan 3000, a 15. század végére már 10000, a Mohácsi csata tájékán is olyan 8000 embernél tartunk, de 1680-ra mondjuk ez 54 ezer köré duzzad föl, tehát azért ez egy óriási mennyiség, hiszen az állami zsoldból élnek, tehát ez az egyik, ami nagy terhet rúgy az államkincstárra. Másrésztről egyre inkább ugye a belső frakció és trónharcokban, katonalázadásokban vesznek részt, nem annyira a harctereken, ugye nyilván ezek a nagy létszámnak köszönhetően, és külön törvények vonatkoztak rájuk, tehát a szultán ítélhetett csak fölöttük, tehát a helyi hatóságok, közigazgatás teljesen függetlenül működött a janicsárok a helyi közigazgatástól, tehát ezek azért mind olyan jellegű kiváltságok voltak, amelyek hát az egyre nagyobb létszámú tömeget tatták szinte arra, hogy ők maguk is hát visszaélhessenek a pozíciójukkal, és amikor a 16. század közepe után a közbiztonság megromlott a birodalomban, ezért janicsár őralakulatokat, helyőrségeket küldtek ki, ami visszaütött, hiszen a központi fegyelemtől távol kerültek ezek a katonák, a központi parancsnokaitól távol kerültek, jogi mentességeket ki tudták használni, kereskedésbe fogtak, gazdasági ügyletekbe, elsőben uzsoráskodásba fogtak, a rendőrei helyett rendbontók lettek, tehát a birodalmi decentralizációt hajtották végre, vagy ásták alá, tehát ennek köszönhető az, hogy ilyen mértékű eltolódást látunk ugye a janicsároknak a viselkedésében, illetőleg a janicsároknak a pozíciója ugye ennek köszönhetően változott meg, és hát ez vezethetett oda, amihez eljutunk, hogy a végén már egyszerűen útba vannak, tehát a szultánoknak is útba vannak, és még egyszer ne felejtsük el, hogy ez felemelkedési lehetőséget is jelentett természetesen ugye sokaknak, tehát törtetésre is helyet adott. Tehát ezek így együttvéve azért nem nevezhetőek egy ideális katonai állapotnak meg helyzetnek, inkább annak, ami lett belőle, hogy a későbbiekben a fegyelem meglazulását, a hadsereg belső bomlasztása, a birodalom belső bomlasztása fog megtörténni, és nem egyszer az is előfordult, hogy olyan gazdagok voltak egyesek, hogy maguk helyett már kiképzetlen katonákat küldtek inkább a háborúba, hogy ne ők menjenek meghalni, mert volt erre pénzük, hogy meg tudják ezt fizetni. Szóval azért ez egy lezülléssel járt együtt.
Hát igen, érdekes, hogy persze a törököknél aztán az ember élet nem sokat ért, és máskor is ilyen féktelen mészárlásokat rendeztek, hát így ért véget a janicsárok története ma 200 éve. Beszélgethetnénk még nyilván erről tovább is, de sajnos már kifutottunk az időből, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kovács Őrs tanár úrnak, és hát nagyon reméljük, hogy aztán pár hét múlva úgyis ismét találkozunk. További szép vasárnapot kívánunk.
Szép vasárnapot.
Szép vasárnapot mindenkinek.
Mi pedig a hírekkel folytatjuk rögtön.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.